Beszéljünk akkor a nézőpontnak a január-februári számáról.
A megszokott tematika bizonyos újításokkal köszön itt vissza. Az irodalmi részben most két olyan összeállítás fejeződik be tulajdonképpen, amelynek a teljes befejezése a tavasszal megjelenő könyvekben történik majd meg. Az egyik a Báránykönnyek című folytatásos regény, amit lehet, hogy sokan nem örülnek neki, de egy kis furfanggal vagy csavarral én most itt nem fejeztem be, hanem a befejezést, a folytatást a könyv várhatóan az ünnepi könyvhétre megjelenő kis regényben lehet majd elolvasni. Már ahogy dolgozom rajta, bizonyos dramaturgiai változtatások történnek is a folytatásoshoz képest, mert így egészében, egységben látom én már a végével együtt, de alapvetően nem változik meg a történet. A másik pedig a Beszédgyakorlatok című kötetem, amely, ha minden igaz, a jövő héten nyomdába kerül, és jó lenne, hogyha a költészet napjára megjelenne. Itt az időközben született utolsó hangokhoz, betűkhöz írott versekből adok egy válogatást. Az EE, a PGTJ, VZSE
együtt. Ezek a legnehezebb hangok.
Szerepel itt. Most közben jöttem egyébként rá, hogy a magyar nyelvben nem az a legzavaróbb, hogy sok az e benne, hanem az, hogy sok az o és az ó. Itt van ez a szavunk, hogy monoton, és van is egy olyan vers, ami már a felénél eléggé monotonná és zavaróvá válik, viszont jó nyelvgyakorlat vagy beszédgyakorlat. Így is indul, ha jól emlékszem, ezt most nem közöltem itt benne, amit most mondok, ódon fondor, hogy a szóban elbotolj. Ez, ha összevetjük az őszi sanzon Tóth Árpádi fordításával, ont, monoton, bút, konokon, ez is azért eléggé monotonizálja a nyelvünket, és meg két oldalas saját beszédgyakorlatban azért tényleg kiderül, hogy az ó-ó hangok torlódása az sokkal nagyobb erőfeszítéseket kíván meg a beszélőtől, hogy ne botoljon el a szóban, mint az eék, és azért nem a hagyományos kecskebeszéd mekegő megoldást választottam, mert azzal már nagyon sokan éltek, de az eék váltakozása pedig gyönyörű dallamot is tud adni a soroknak. Ugyanúgy szerepel benne az olykor pikáns vagy erotikus asszociáció, mint a hangok, szavak ösztönös kiválogatódása során felfedezhető játék, játékosság, és ez a játékelv egyre inkább érvényesül. Nem csak a gyerekversekben, hanem a felnőtteknek szóló munkákban is. És engem is alakít tulajdonképpen ez a sok véletlenszerűség, amit a folyóirat folyamatos írása és szerkesztése is jelent. Pozitív változásnak ítélem meg, hogy én magam is a komoly játékokra nagyobb hangsúlyt fektetek, és talán az életem is változott ettől, egy picit több a mosoly benne, picit könnyedebb, de mondom, ez a könnyedség nem a felelőtlenséggel társul. Minél inkább következetes és minél feszítettebb, minél rendszerszerűbb egy élet, és ezt próbálom is megvalósítani, ezt a rendszerességet, én már évek óta, annál több olyan aprócska boldogságpontot kell teremteni, ami ezzel a komoly renddel párhuzamosan egy felszabadultabb, játékosabb vonalat is eredményez. Éppen most olvastam egy nem tankönyvet a boldogságról, hanem a boldogság különböző megközelítésének a lehetőségeit taglalja. a Csupasz majom szerzője, Desmond Morris, aki szintén kifejtette a könyvében azt, az ilyen buszos olvasmányom volt, apró kis fragmentumokban, buszmegállóban, buszon, holt időszakokban néhány percnyi amúgy fölösleges és időrabló várakozásokat kitöltendő, hogy valami hasznossal is töltsem az időmet. Igen, tanulságos megjegyzéseket kaptam a szerzőtől, és ő is, ha lehet erre kitérni egy mondatban, azt említette, hogy a boldogság nem egy folyamatos állapot. Véleményem szerint az eléggé unalmas is lenne, hogyha folyamatosan boldognak érzi magát, mert akkor nem is érzi a különbségeket, hanem ilyen extatikus pillanatok, és annak örülhet az ember, hogyha minél több ilyen megemelkedettebb a megszokott életfolyamatból kiemelő pillanat van, mert ez egy végül is egy folyamatos boldogságérzés állapotát, vagy annak az illúzióját teremtheti meg az emberben. És az is igen elgondolkodtat, hogy az embernek akár az alkotó, akár a karitatív boldogságához nem biztos, hogy célszerű túl nagy célokat kitűznie, mert akkor ennek az eredménye éppen a boldogtalanság lesz. Egy kiváló példát hozott erre, hogy akik arra teszik fel az életüket, hogy másokon segítsenek, akár ezek a mások emberek, akár állatok. Minél több kutyát mentenek meg például, annál nagyobb lesz a boldogtalanságuk arra gondolva, hogy még mennyit nem mentettek meg. Minél több embernek tudnak segíteni, annál inkább elkeserednek, hogy de hát még milliók és milliók várnak a segítségre. Én maradok a kis boldogságoknál.
Én azt gondolom, hogy sok ember nem is tudja azt, hogy mikor boldog, vagy mikor éri el ezt az állapotot. A másik azt, hogy ezt tanulni kell. Én azt gondolom, tehát ezt az erre való képességet, amit a szüleinktől.
Nagyon sok minden befolyásolja a gyerekkorból ezt a felnőttkori habitust, mert erről is olvashatunk, meg sokan beszélnek róla, hogy ha olyan szülő mintával találkozott a gyerek, aki az igényére, hogy apa gyere játszani, azt mondja, hogy nem érek rá, mert most dolgom van, mást kell csinálni, vagy apa gyere játszani, igen, menjünk, mit szeretnél játszani, az ez a fajta nem és igen minta az egész életén keresztül végigkíséri a gyereket, majd a felnőttet. Az egyik a nemre van kondicionálva, és inkább lemond bizonyos dolgokról, a másik pedig az igenre van kondicionálva. Tehát akiknek a szüleik többször mondanak igent arra, hogy foglalkozzanak a gyerekkel, a természetes igényüket kielégítendő, azok a gyerekek sokkal boldogabbak lesznek, mert az igenekben mindig a felnőtt igenek után a felnőtt korukban is a pozitívumokat fogják az egész életből meglátni. A nem érek rá, a nem válaszokra kondicionált gyerekek pedig az életből majd felnőttként inkább a nemeket fogják észrevenni. Tehát a boldogságra való, vagy a boldog életre való képességük is csorbát fog szenvedni. Erről a gyerek természetesen nem tehet. És a boldogságot pedig egyébként szerintem nem lehet tanulni, hanem ezekkel a feltételekkel a külső környezeti, társadalmi, az egész élettérre, ott és ahol, amikor élek, amit csinálok, azzal kell tisztában lenni, meg a saját képességeimmel, és azokat valahogy összhangba hozni. Tehát inkább a boldogság is, én racionálisan igyekszem a nagyon sok lelki dolgot is megközelíteni, a boldogság is feltételezi a tudatosságot, de nem a tanulás tudatosságát, hanem a körülmények számbavételének, vagy egyfajta rendszeralkotó, leltárkészítő képességnek az erősítését. akinek a munkája például eleve olyan, hogy sok mindennel kell foglalkozni, vagy sok emberrel találkozik, nem pedig egy gépsor mellett ül, és 8 órán keresztül ugyanazt a műveletet végzi, mondjuk a befőttes üvegeknek a címkéjét ellenőrzi, hogy jó ragasztotta rá a gép. Most mondtam egy buta példát. Annak az élete a munka során szürkül be eleve. Aki változatos az emberi kapcsolatokat, kommunikációt, az újabb és újabb hétköznap megszerezhető lelki, szellemi vagy bármilyen jellegű ismereteket adó munkát végzi, annak a szabadidő eltöltésére való, vagy a boldog, a kiegyensúlyozottabb, az extatikusabb pillanatokat is átélhető idő eltöltésére való képessége is magasabb fokon lesz. Nekem megint csak, ugye, ha a könyvhöz térek vissza, vagy ehhez a boldogság értelmezéshez, maga a folyóirat is egy ilyen forrás.
Erre akartam rákérdezni, hogy maga a művészet
sokféle, is. Nagyon sokféle. Az más, van a kreatív boldogság is, amikor látszólag öncélú és másokkal nem foglalkozik ez az élmény, meg a tudós boldogsága, amikor felfedez valamit, vagy megold egy olyan képletet, amit abban a pillanatban a 6-7 milliárd emberből lehet, hogy csak 6-an értékelnek, de ez a boldogságnak a minőségén és a fokán nem változtat. Az is jó lenne nyilván, hogyha az én kis boldogságaim mellett a folyóirat lapozgatása másoknak is nyújtana akár egy-két ilyen, ha nem is extatikusnak nevezett percet, de olyat, ami a ráismerés élményéből, vagy a felfedezés, vagy az elidőzés gyönyörűségéből fakadóan valahogy kilendíti a hétköznapok menetéből.